Köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus! Folytatom a beszélgetést Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel, volt családügyi referens püspökkel, a családról, a szeretet öröméről.
Az első hetek nagyon szépek, valóban mézes hetek. Telik az idő, elején minden úgy megy, mint uzsorlás idő alatt. Hangverseny, beszélgetések, mélyebbnél mélyebb dolgokról, meg tudtál vitatni a véleménykülönbségeket is. Egyszer csak a hölgy azt mondja, te elmegyek a barátnőmmel hangversenyre, később már barát is megy velük, és lassan-lassan távol kerülnek egymástól. Megsajnálja a saját gyerekét, és óhatatlanul ott rejtőzik a mondat, aki nem mondottam is, hogy ugye megmondtam, hogy nem vagytok egymáshoz való. Vannak olyan helyzetek, amikor valamelyik fél megmakacsolja magát, és nem hajlandó megtenni az első lépést, sőt, el se fogadja már a másiktól. Mi okozza, hogy háromszög alakul ki? Nem biztos, hogy a kívülálló fél, hanem sokszor mondom az ártatlannak látszó fél, amikor elveszíti a készségét párja meghallgatására.
Idézem Ferenc pápát, amelyet már műsorról műsorra megteszek az adás elején. Kedves családok, folytassátok utatokat, és hallgassatok az atyára, aki hív benneteket. Legyetek misszionáriusok a világ útjain. Ne járjatok egyedül. Ti fiatal családok, engedjétek, hogy vezessenek benneteket azok, akik már ismerik az utat. És ugye az utóbbi kapcsán beszéltünk előző műsorban Bíró László nyugalmazott püspök atyával a szülők, nagyszülők példamutatásáról. Folytatva Ferenc pápa gondolatát, ti, akik a nehézségek miatt elveszettnek érzitek magatokat, ne hagyjátok, hogy eluralkodjon rajtatok a szomorúság. Így a mai témánk az lenne, hogy hogyan forduljunk házastársunkhoz, ha érezzük a válság szelét, és ne a könnyebbik utat válasszuk, hogy egymástól elfordulunk, hanem próbáljunk meg a kapcsolatunkon javítani.
Köszönöm szépen ezt a kérdést is. Azt gondolom, fontos erről a témáról beszélgetni. Bevezetőleg egy elképzelt történetet idézzek föl. A fiatal ember találkozik élete álmával. Szőke, karcsú hölgyel, aki zenekedvelő épp úgy, mint ő, együtt járnak már hangversenyre, és örül annak, hogy tud vele beszélgetni zenéről és sok minden más komoly témákról. Megházasodnak. Az első hetek nagyon szépek, valóban mézes hetek. Telik az idő, elején minden úgy megy, mint uzsorlás idő alatt. Hangverseny, beszélgetések, mélyebbnél mélyebb dolgokról, meg tudtál vitatni a véleménykülönbségeket is. Egyszer csak a hölgy azt mondja, te elmegyek a barátnőmmel hangversenyre, később már barát is megy velük, és lassan-lassan távol kerülnek egymástól. Ennek a kis történetnek ezt a címet lehetne adni, ideál, csalódás, van-e újrakezdés? Ideál megvolt. A csalódás megtörtént. Ilyenkor olyan könnyen kimondják az emberek, számtalan szó hallottam ezt a mondatot, nekünk most el kell válni, és sose voltunk egymáshoz valók. Abban az ideális korszakban félreismertem a helyzetet, az álmat vértem megtalálni, akkor se voltunk valójában egymáshoz valók, el kell válni. Valóban így van. Van olyan helyzet, amikor ki lehet ezt mondani, hogy el kell válnunk. Németnek ez a müsszenje. Muszáj elválni, biztosan. Nagyon sokszor találkoztam megkeseredett házasságokkal, akik így kezdik, hogy ez most nem olyan, mint a többi az ő esetük. Tényleg nincsen tovább. Nem szeretek ilyenhez asszisztálni, hogy váljanak el. Ez már általában jó jel, hogyha mondjuk az ilyen esetben rátalálnak egy papra, akivel meg tudják osztani gondjaikat. Rátalálnak egy házas párra, akivel meg tudják beszélni az ő történetüket. Akik esetleg hasonló történetet tudnak megosztani a válni készülő párral. Azt gondolom, hogy ilyen esetben soha ne döntsön ez a két ember a maga feje szerint. Merjenek elmenni egy harmadikhoz. Sokszor a konokság azt mondatja ilyenkor, hogy minek menjek egy harmadikhoz. Úgyis nekem kell megoldani a problémát, nekünk kell megoldani a problémát, én nem megyek sehova. Ha el tudunk menni, annyiszor megértem ezt, ha el tud menni egy harmadikhoz ilyenkor a pár, nagyon elszántan már a válás oldalán állnak, és ki tudják mondani a problémáikat, ezt csak megváltozik a kép. Érdekes, mikor beszélgetnek a harmadikkal, a harmadiknak nem kell valakinek az oldalára állni, igen, neked van igazad, hanem elkezdi mondani, egyszer csak mind a kettő, hol is hibáztuk el. Mit tettem hozzá én, a látszólag ártatlan fél, ehhez a problémához, és mit a másik?
Még abban az esetben is, atya, hogyha a házas párok beszélgetnek, kommunikálnak egymással a házasságuk idejében?
Igen. Ez legtöbbször ez szokott kiderülni, hogy megtörténik a házasságkötés, az ideálnak megfelelő minden, és legtöbbször születnek a gyerekek, és egyre inkább nincs idő. Még idő is talán van, de egyik fáradtabb, mint a másik. Talán egy jó hasfájos gyereket kapnak, újra meg újra fölsír éjszaka a gyerek, és azzal telik az éjszaka, hogy föl-alá járkál egyik vagy a másik, és olyan fáradtak, hogy nem tudnak egymáshoz szólni, nem tudnak összebújni, úgy megszakad a kapcsolat, és nem is veszik észre. Megértik, hogy mi történik, és miért nem vagyunk most együtt. De nem a gyerek a hibás, ilyenkor a házasság maga a hibás. Mert azért szabad megkérni, nyilván nem éjszakai gyerek megőzésre, de nappalira, nagyszülőket, vagy barátnőt, baráti házaspárt. Picikét vegyék át a gyereket egy pár órára, hadd lehessen együtt a szülő. Sosszor annyira vagy a férjet a vállalati munka viszi el, a karrier építése, megint jogos igény, és nem veszik észre, hogy miközben csupa jót tesznek. Távol kerülnek egymástól.
Atya, említetted a harmadik félnek a bevonását. Sokszor hallom, hogy félnek a gondokkal küzdő házaspárok harmadik félhez fordulni. Amikor hozzád fordulnak, atya, te általában, és példákat is hoz, kérlek, hogyan állsz ehhez a kérdéshez, hogyan próbálod őket jobb belátásra bírni?
Azt hiszem, hogy a harmadik félnek a legfőbb feladata a meghallgatás. Kérdezni, meghallgatni. Mindig az odafigyelés. Tehát azt szokták mondani, hogy akkor válaszolja, kérdeznek, úgy így, hogy kérdezzenek. Szóval én azt szeretem, hogy mondjátok el, mi is van köztetek. Hogy kezdődött? Hol vettétek észre? Talán el kell kezdeni a beszélgetést, és olyan szépen felszíre jönnek. Külön-külön szeretem meghallgatni mindegyik félt, és amikor meghallgatom őket külön-külön, akkor azért összeáll a kép, hogy mi is van kettejük között. És közösen szoktam lezárni a beszélgetést, külön-külön meghallgatva őket, nem mondok véleményt. Akkor, amikor együtt vannak, akkor a beszélgetés, ahogyan a Jóisten vezeti, úgy próbálom összerakni, és egy első feladatban megállapodunk, vagy közösen imádkozunk, és egy áldásra elengedem őket, és nagyon sok esetben már a második alkalommal tényleg szívesen visszajönnek, és már egy összebújva. Van persze olyan is, amikor aztán nem jönnek vissza, és a rosszabbik megoldást választják az én elképzelésem szerint. Tehát én azt gondolom, hogy amikor a harmadik szerepét játszom hogy bárki házaspárok közül is játszol, nem szabad könnyen odaállni ahhoz a szándékhoz, hogy el kell válni.
Atya, a keresztény családban hallgatva mondjuk ezt a beszélgetést, azt mondják, hogy az én családomban is a gyermekem, az unokám, a vejem hasonló gondokat vélek felfedezni. Sokan segítenének, de úgy gondolják, hogy nincs joguk beavatkozni a gyermekük családi életében, vagy éppen a gyermekeknek nincs joguk ítéletet mondani, beavatkozni a szüleik családi életébe, társas kapcsolatába, hogy segítsék őket a túllépésben. Szóval ez egy nehéz helyzet lehet a keresztény családoknál.
Szülő,
mit látsz?
Gyerek viszony egészen más. Szóval gyerek eleve nem lát bele a szülei házasságából, nem tud bele szólni. De a szülő se. A szülő nem hiszem, hogy alkalmas. Legtöbb esetben nem föltétlen alkalmas, mert résztehajló. Tehát megsajnálja a saját gyerekét, és óhatatlanul ott rejtőzik a mondat, aki nem mondottan is, hogy ugye megmondtam, hogy nem vagytok egymáshoz való. Szóval azt gondolom, hogy aki legyen a harmadik, az egy kívülálló. Mert egy családtag a családtagnál nagyon-nagyon ritka esetben tud objektív lenni, még ha azt mondja, hogy én nem állok a saját gyerekem mellé, én a párja mellé állok, igen, a szavak szintjén megtörténik. De a metakommunikációban mégis megjelenik a sajnálat, az ugye megmondtam féle gondolat, és ott lebeg a kettőjük között. Nem. Én azt gondolom, hogy leginkább házascsoportoknál látom ezt, hogy házascsoportoknál ki növi magát egy házas pár a lelki vezetővé. És ha ilyen kringusz adódik egy házas párnál, mennek ehhez a házas párhoz, hogy hallgass meg bennünket. Kívülálló, akár civil, akár pap tud segíteni. Pláne, hogyha pap kommunikatív, és tényleg sok tapasztalatot begyűjthet a sok-sok meghallgatott történetekben. Sajnos azt kell mondanom, hogy az ilyenfajta történeteknek is megvan a kötelező forgatókönyve. Ugyanakkor nagyon kell vigyázni a papnak is, a tapasztalat is, hogy igen, van egy kötelező forgatókönyv az ilyen házassági válságoknál, de azért minden házasság ilyen története, válságtörténete más és más. Szóval nem szabad sablont használni. Mindegyikben van egy csavar, ami csak ott van meg. Ezért nagyon fontos, hogy akár civil, akár lelkipásztor tudja végighallgatni a hozzáfordulókat, és ne adja előre a tanácsot.
Mit adhat ehhez a helyzethez a kereszténység megélése, a hit?
Igen. Azt gondolom, hogy nagyon fontos odafigyelnünk János apostol gondolatára, a megelőző szeretetre. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, mondja János, hanem hogy ő szeretett bennünket elő. A megelőző szereteten nyugszik a házasság. Válságban is, meg nem válságban is. Tehát amikor nincs még válság, azt gondolom, hogy fontos figyelni a megelőző szeretetre. Sokszor el szoktam mondani ezt az elképzelt történetet, hogy a feleség várja haza a férjét este vacsorára. Szépen megterít, elkészíti a férje ingyencét. A férj hazajön, belapátolja a szépen megterített asztalnál kedvencét, előveszi a kis sörét, oda települ a tévé elé, az asszony panaszosan mondja, micsoda egy köszönetet se kaptam érte, egy puszit se. Szóval ez az, amikor nincs válasz a megelőző szeretetre. Ez egyik változata. A másik pedig, amikor nincs megelőző szeretet, attól még nekem mindig lehet megelőző szeretet az érdészemről. Talán mondtam nemrégiben is a rádióban, szóval kedves emlékem, egy házasság összekoccant, és jön haza a férj, és elmegy egy cukrászdára őt. És eszébe jut neki, feleségem szereti a gesztenyepürét. Bement, vette egy gesztenyepürét, és szerte foszlik, amint tegnap éppen összekusszantak. Szóval a megelőző szeretet az a kereszténységnek a gazdagsága. Ott van a megbocsátás is, mert a megbocsátásnak a kikezdje. Azt szoktam mondani egy egyeseknek, hogy melyik éppen tudja, az kezdje. Ez a megelőző szeretet. Szóval hiszem, hogy ez egy olyan gazdagság, ami egészen vad helyzeteket fel tud oldani. Pontosan, amikor megfogalmazódik mindegyik részről az a tény, amivel előidézték az egymástól való elhidegülést, és tud elindulni a másik fele, akkor legtöbbször pozitív vége van a történetnek. Az újrakezdésnek a sansza az a megelőző szereteten nyugszik. Nagyon sokszor elmondom ilyen válsághelyzetben, hogy a krízis és a sansz nagyon közel vannak egymáshoz. Krízisnél mélyebbre már nem lehet kerülni. Onnan már csak a sansz fele lehet indulni. És ha mernek egy első lépést tenni, akkor már közelítik a sanszot. Szóval én nagyon-nagyon nem szeretek asszisztálni vállásokhoz, és mondom, nagyon megkeseredett helyzetekben is, mikor úgy látszott, hogy tényleg veszett fejsze nyele ez a beszélgetés, láttunk gyönyörű újrakezdéseket. Persze, azt sem szabad elhallgatni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor valamelyik fél megmakacsolja magát, és nem hajlandó megtenni az első lépést, sőt, el se fogadja már a másiktól az első lépést, gondolván arra, tudom, hogy mi lesz majd a második. Szóval ez a megkeseredett konokság, ez aláás még a legjobb házasságokat is, és meghiúsítja az újrakezdésnek a lehetőségét, nem álom, valóság lehet.
Arról most talán ne cseréljünk eszmét, hogy mennyiben családcentrikus, mennyiben nem családcentrikus a mai társadalom, de azt hiszem, hogy ezen a ponton nem kerülhetjük meg annak a kérdését, hogy mi a helyzet, amikor kísértéssel találkoznak a házaspárok, egyik vagy másik tagja, mert hát azért legyünk gyakorlatilag, sokszor ez is előfordul, és megronthatja, vagy aláaknázhatja a házas életet.
Igen, hát amikor lelki vezetek embereket, akkor nagyon fontosnak tartom a hangsúlyt, amikor látom azt, hogy mondjuk hanyagolják a házas életet, amikor rendszeresen járnak hozzám, akkor az én éppen rá szoktam kérdezni, hogy a házas életükkel hogyan vannak. És ha látom, hogy valamelyik részről nehézkesség van, akkor nagyon szoktam kérni, hogy ne csinálják ezt. Mert mindig megpérselheti az ember. Tehát amikor belekeveredik valaki egy háromszögbe, akkor nagyon nehéz onnan kivezetni. De eléje lehetne menni az ilyen eseteknek. Szóval nem szabad megengedni, hogy a másikat kitegyen megpérzselődéseknek. Szóval, hogy ki okozza, hogy háromszög alakul ki, nem biztos, hogy a kívülálló fél, hanem sokszor mondom az ártatlannak látszó fél, amikor elveszíti a készségét a párja meghallgatására, vagy éppen vonatkozik átadni magát a házas életre, szóval nagyon sok oka van. És ilyenkor, amikor csak megterzselődéstől van szó, és ki tudja mondani az ember, ha nem a házastársának, de éppen a lelkivezetőjének, hogy most valaki nagyon szimpatikus a munkahelyemen, ezzel már eléje ment a bajnak. Akinek ég a háza, kiabáljon másként leég a háza. Megmondta a magyar közmondás, csak néha nem veszik az emberek szinte észre, hogy ez a szimpátia hogyan fordul át már szerelembe, és hogyan válik föloldhatatlannak szinte ez az ilyenfajta megperzselődő és szerelembe átforduló kapcsolat.
Atya, végezetül milyen gondolatokat osztanál meg összegzésképpen Ferenc pápa nyomán itt a házasság válságával kapcsolatban, ami útmutatást jelenthetne azoknak a hallgatóinknak, akik érzik, hogy nincsen minden rendben?
Nekem a varázsszavam, valamikor valamelyik házasságról foglalkozó tanulmányból olvastam, a prevenció. Tehát mindig megelőzni a bajt. Tehát nagyon fontos, hogy éber legyen az ember, és ha észrevesz magában valami nehézkességet, hogy ezért a másik idéz elő, azt ki kell mondani. Szóval néma gyereknek anyja se érti a szavát. Én azt szoktam mondani, különösen lányok fele, hogy soha ne várját, hogy a férjed majd észreveszi, hogy mire van szükséged. Nem veszi észre. Segíts neki. Én nem azért nem azt a gesztus használjuk, amit elvársz, mert nem szeret, hanem mert nem veszi észre, hogy neked arra van szükséged. Tehát kimondani mindent. Nem hordozni magamba, és várni, hogy majd valahogy megoldódik. Ilyenből nagyon rossz megoldáshoz szoktak kikerekedni. Segítsem a páromat, hogy úgy szeressen engem, ahogyan nekem szükségem van, mert másként belekeveredek egy ilyen megterzselődésbe, vagy még rosszabb helyzetbe. Nem csak a házasság pasztoráció szabálya ez, hogy prevenciót használni, hanem a házasságnak magának is feladata a preventív magatartás.
Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel, volt családügyi referens püspökkel folytatott beszélgetést. 2 hét múlva folytatjuk. Addig is kellemes rádiózást, szép napot kívánok valamennyiüknek, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Híreink következnek.